Tisztelt emlékezők! Kényszeríteni kell a parasztot, hogy többet áldozzon a szocializmus építéséért, adta ki Rákosi Mátyás az utasítást 1950-ben, és Sztálin hű magyarországi csatlósai nem is válogattak az eszközökben, mert, ahogy mondták a pártitkárelvtársak, a kulákra csak a kemény kéz hat. Ennek a mondatnak a fényében is koppannak szárazon Kósa Ferenc 10.000 nap című filmjében az alábbi mondatok. Idegenek ebbe a faluba még sose jöttek kapálni. Intézkedni meg mindig eljönnek. Ez a keserű gondolat mindig is jelen volt a parasztság szívében. Többek között ezt készítette cselekvéssel Bészabó Istvánt, amikor megalakította 1930-ban Békésen a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Pártot. A párt, amely a világháború utáni választások egyértelmű győztese volt, a parasztság önrendelkezését biztosította. Ezt az önrendelkezést számolta fel a szovjet befolyás alatt álló Magyar Kommunista Párt, majd az érdekérvényesítés a képviselet megszüntetése után következett a magyar társadalom meghatározó rétegének, a módos parasztságnak a felszámolása. Tudjuk, a kommunista diktatúra lényegi eleme, hogy ellenséget kell keresnie, és minden áron találnia is kell ellenséget. Ma már nyilvánvaló előttünk, kit, mely társadalmi réteget és miért szemelt ki magának a kommunista hatalom áldozatnak. Tudjuk, a gazdálkodó parasztság miért vált az egyik legáldázabb ellenségévé a 40-es évek második felében létrejövő hatalomnak, és az is látszik, hogy akkoriban a teljes propagandagépezet azért működött, hogy a józan ésszel elfogadhatatlan tetteket elfogadhatóvá, valódivá tegye. Ahogy Örkény István írta a Magyar Rádió 56 előtti működéséről, hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. És nem csak a rádió hazudott, hanem az általános iskola, az egyetem, a kultúrház, az utcai plakát is hazudott, a tanácsi rendelet és a törvény is hazudott. És az egyén, a családok teljesen kiszolgáltatottá váltak ebben a rendszerben. A földből, a gazdálkodásból élő, sok esetben gazdagnak sem nevezhető családok ellehetetlenítése, üldöztetése Békés megyében már 46. március 6-án elkezdődött. Békésen a Botos ünnep néven elhíresült vasárnapon a megvert, meghurcolt embereknek csak annyi volt a bűnük, hogy egy életen át dolgoztak, s verejtékes munkájuk eredményeként az átlagosnál jobb életkörülményeket tudtak biztosítani családjuknak, szeretteiknek. Ennyi volt a bűnük, és ennek ismeretében különösen cinikus és visszataszító Rákosi egy párt értekezleten elhangzott monológia. A szocializmus építésének módjában és formájában minden nép adhat a magáéból újat és sajátosat, de az alapban, a lényegben, a döntő kérdésekben nincs külön nemzeti út. Amíg a paraszt azt látja, hogy a kulák egészen jól boldogul, addig hiányzik neki a serkentés a szövetkezésre. Ez a Szovjetunióban is így volt. De gyökerében csak úgy tudjuk elintézni, ha elvesszük a földjét, házát, gépét, és hogy mit csinálunk velük, azt még nem tudjuk, talán külön kulákfalvakat csinálunk, mint a Szovjetunióban, de azt látni kell, hogy ebből a kutyából nem lesz szalonna. És hogy mit jelent a fogalom eredetileg, és aztán mely csoport leírására szolgált? A kulák orosz eredetű szó jelentése ököl, nagygazda, zsugori. A szovjet hatalom számára azonban a dolgozó parasztság széles rétegének megbélyegzésére szolgált. A kulák fogalma Magyarországon 1948-tól került a kommunista párt sajtóba, és úgy vált közismerté, mint kizsákmányoló, a dolgozó nép ellensége, aki karikatúrákon nagyhasú nap, akit karikatúrákon nagyhasú naplopóként ábrázoltak, és megjelent pók, vámpír, vagy éppen vérszopó, szóval mindenféle szörnyeteg alakjában is. A kommunista diktatúra legsötétebb időszakában a smasszerek kélyes vigyorral harsogták. Ma kulákot akasztunk, elvtársak. És bizony volt akasztás Békés Csabán is. 68 évvel ezelőtt, 1950. július 15-én a Békés Csabai járásbíróság udvarán a köröstarcsai Molnár Sándor parasztembert akasztották fel. A bírósági tárgyalás, melynek végén a halálos ítéletet meghozták, színjáték volt, a koncepciós per forgatókönyvét az AVH írta. Ez a vad értelmetlen gyűlölet tette tönkre több tízezer tisztességes ember életét az 50-es években. A kulák üldözés Békés megyét sújtotta a legdurvábban. Több ezer gazdag paraszt családot tartottak számon, emellett ide telepítették ki a fővárosból és környékéből a legtöbbet, 1206 családot. Ezek a korábban jómódú, tehetős emberek napszámban ébérért dolgoztak csak, miközben addigi életük és felmenőik munkájának gyümölcsétől megfosztották őket. A szövetkezetesítés és a kulákok korlátozásának politikája 1949-től szervesen összekapcsolódott. A kulákok korlátozása a gazdasági és politikai élet minden területére kiterjedt. Az 50-es évek elején évről évre 50 és 100 ezer közötti létszámú falusi gazdálkodót üldöztek, aláztak meg, lehetetlenítettek el. De kik is voltak ők, az akkori rendszer nem volt igényes arra, hogy pontos definíciókat alkosson, de mankul az adóhatóság számára készítettek egy silabuszt. Ez a meghatározás tehát azt mondta, hogy azok a kulákok, akik 25 kataszteri holdnál nagyobb területen gazdálkodtak, vagy jövedelmük meghaladta a 350 aranykorona értéket. Akik 25 kataszteri holdnál kisebb területen gazdálkodtak, de gazdaságuk egy része szőlő, kert vagy gyümölcs volt, mert ezeket a területeket ötszörös szorzóval vették számításba. A 25 kataszteri holdnál nagyobb területtel rendelkező nem mezőgazdasági foglalkozású lakosokat akkor is kuláknak tekintették, ha föld területük egészét vagy egy részét bérbe adták. Később a kulák fogalom minőségi változáson ment keresztül, anélkül, hogy ezt valaha rögzítették volna, vagy az érintettek számára egyértelmű lett volna. Az egyes falvakva kirót kötelezettségek elosztásakor derült ki az érintettek számára a kulákká minősítés ténye. Voltak falvak, ahol összeállították a kulákok névjegyzékét, de a lista szóval először az AVH helyzet jelentéseiben találkozhattunk. Mi vezetett ide? Minek az eredménye az esztelen gyűlölet, melynek az emberi élet sem drága, mely elvakultságában tönkretesz, öl és megnyomorít? A szennyből mindig lecsapódik valami a lelkek mélyén, a gyűlöletnek pedig nincs érve, csak tárgya van. A gyűlöletnek stílusa sincs, a szavak között sem válogat. Miért is tenni? Még csak közölni sem akar semmit, egyetlen megjelenési formája az erőszak. Következésképpen alkalmatlan a vitára, józan gondolatcserére. Jó tudnunk azt is, hogy a hatalommal párosult gyűlölet süket az értelem és tisztesség szavára. Írja a korra emlékezve egy publicisztikájában Csányi László újságíró. Tisztelt emlékezők! Ahogyan az előbb is elhangzott, június 29-e Péter Pál napja, a hagyomány szerint a betakarítás kezdete, elvileg tehát, ha nem olyan az időjárás, mint idén, június 29-én kezdődik az aratás, ez tehát kitüntetett nap ünnep a parasztság számára. A Magyarországgyűlés 2012-ben nyilvánította a június 29-ét a kuláküldözés áldozatainak emléknapjává, Varga László kereszténydemokrata politikus indítványára. Dolgunk tehát, és erkölcsi kötelezettségünk is megemlékezni a kuláküldözés áldozatairól. A kuláküldözés emléknapján nem csak a kisemmizett, tönkretett emberekre kell emlékeznünk, de a lelkeket megnyomorító diktatúrára és az értelmetlen gyűlöletre is, amely táptalaja volt a gyalázatos tetteknek. Az emléknap alkalmával évről évre újra és újra hitet kell tennünk amellett, nem hagyhatjuk, hogy ez még egyszer megtörténjen. Nem hagyhatjuk, hogy az értelem a józan gondolkodáson, hogy az értelmen a józan gondolkodáson az érvek nélküli érzelmek és a vak gyűlölet kerekedjen felül.